Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve keressük ki és énekeljük így fennállva a 329. számú dicséretünk második versét. A 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség, sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert a mi hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amiben ezt megparancsolta nekünk. És hozzájuk menvén Jézus, szól a nékik mondvám. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha igen, felejétek, ígérjük. Most tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el az apostoli hitvallást a gyülekezettel együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. És könyörögjünk. Drága mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk téged ezekért a gyermekekért. Neked köszönjük meg őket, az ő életüket. Azért hoztuk őket ma a szent színed elé, hogy bemutassuk őket, hogy felajánljuk őket néked kérve, hogy kereszteld el, pecsételd el őket önmagad számára. Tudjuk, hogy nincsenek, nem lehetnek biztosabb, áldottabb helyen, mint a te közeledben. Nem lehet az életük szebb, gazdagabb, kiteljesedettebb, mint ha veled élhetik azt. Könyörgünk, Urunk, életútjukért. Kérünk, hogy vigyázz rájuk. Óvd, vezesd, támogató jobboddal emeld őket. Arra kérünk téged, hogy az életükbe hadd jöjjön el az a nap is, amikor már tudatosan mondanak igent a te hívásodra. Eléd hozzuk most a szülőket, a keresztszülőket, hogy amiket ígértek és fogadtak, azt hadd tudják, hadd akarják megtartani. Most a te szent áldó kezeidbe ajánljuk őket, amikor fiat parancsára és nevébe megkereszteljük őket. Arra kérünk, fogadd őket, kedvesen Urunk. Amen. Sok kettőség van, nem? A kicsinek a kereszt nem érte. Zoé, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A kicsi keresztneve. Lilla Boglárka. Lilla Boglárka, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Tessenek itt maradni elő. Áldjon meg titeket az Úr, hogy fölnevekedjetek szüleitek örömére, Anya Szentegyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni. A gyülekezet is foglaljon helyet, és keressük ki, és énekeljük 397. számú dicséretünk első három versét. Keressük ki és énekeljük 397. számú énekünk első három versét. Az első vers így kezdődik. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az evangélium 15. részéből, a 11-től a 32-ig tartó verseket. Ezt a hosszabb igeszakaszt ülve figyelemmel hallgassa a gyülekezet. Monda pedig, tudnélik Jézus, egy embernek vala két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyon rám eső részt, és az megoszták közöttük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődék annak a vidéknek egy polgárához, és az elküldi őt a mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki nem állt vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elméne az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az atya, és megesék rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék, és megcsókolgatá őt. És mondané ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk, és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén közelgett a házhoz, hallá a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi dolog az. Azt pedig mondanéki. A te öcséd jött meg, és atyád levágatá a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erő megharagúvék, és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelé őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, ímé annyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Azt pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod, és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Isten az ő igéjében szólal meg és szólít meg bennünket. Gyertek feleletként, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük a mögöttünk hagyott hét minden történését, örömét, próbáját, pihenését, munkáját. Áldunk a gyülekezetünk csoportjainak karácsonyi ünnepeiért. Köszönjük neked, hogy együtt lehettünk, hogy szólt az ige, hogy énekelhettünk, imádkozhattunk közösen, hogy terített asztal mellé ülhettünk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy ahol te megjelensz, ott közösség, igazi és élő közösség formálódik. benned családdá, testvéré leszünk, mi embergyermekeid. Áldunk és magasztalunk hozzánk való hűségedért, jóvoltodért. Eléd hozzuk most, édesatyánk, betegeinket. Oly sok beteg gyerekről és felnőtt testvérünkről tudunk. Cselekedj velük irgalmasan, kérünk, adventi Jézus. Érkezz meg hozzájuk, reményt adva. A fájdalmak között hadd érezzék a te valóságos, gyógyító jelenlétedet. Kérünk azokért a testvéreinkért, akik gyásszal a szívükbe érkeztek mi közénk. Hozzád kiáltunk, Urunk, a sírókért, a vesztesekért, az összetört lelküekért. Érkezz meg hozzájuk a te vígaszoddal. Látogass meg őket, békesség fejedelme Jézus. És eléd hozzuk mai adventi Isten tiszteletünket is. Arra kérve, hogy nyisd meg a mi szívünket, csendesíts el bennünket, és készíts önmagad számára helyet. Köszönjük, hogy meghallgattál minket, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre készülve keressük ki és énekeljük 172. számú dicséretünket. 172. számú énekünket énekeljük, mely így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Az élőistennek igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az evangélium 15. részéből, a 20., 21., 22., 23. és 24. verseket. És felkelvén elméne az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az atya, és megesék rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék, és megcsókolgatá őt. És mondané ki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak: hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira, és előhozván a hízottulkot vágjátok le, és együnk és végadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az advent a várakozás időszaka. Most ennek negyedik utolsó vasárnapján vagyunk. Ezen a szép ünnepnapon Isten és az ember adventjéről, várakozásáról lesz szó. A Szentírás talán legismertebb, de az Új Szövetségnek mindenképpen mondhatjuk, hogy a legismertebb bibliai perikópáját olvastam föl. Az Úr Jézus által elmondott példázatban szerepel két fiú és az atya. Az atya magát, Istent jelenti. Azaz ma két várakozó emberről és az atyát megjelenítő Istenről lesz szó. Mind a hárman várnak, vágyakoznak valamire. Azonban alapvető különbség feszül a két fiú és az atya váradalmai között. Négy rövid gondolatot, üzenetet hoztam ma elétek. Először a kisebbik, másodszor az idősebb fiú várakozásáról lesz szó. Harmadszor arról röviden, hogy mi a két fiú várakozásában a közös, és negyedszer az atya adventjére figyelünk. Kedves testvérek, a fiatalabb fiú az apától, az atyai háztól való független életre várt. Nem akart otthon élni tovább, ezért két dolgot tett, mindenét összeszedte, és távoli vidékre költözött. Igyekezett olyan messze menni az apai háztól, amennyire csak lehetett, ahova már az atya keze egészen biztosan nem érte el. De ez a minden, amit ő összeszedett, minden, ami volt, ez bizony nem az övé volt, hanem az apjáé. Végtelenül sértő, amit ez a fiú tett, hiszen az apa él, és ő mégis kikéri az örökséget. Olyan ez, mintha ma egy 20 éves fiú odaállna az édesapja elé, és azt mondaná, hogy apa, add el a házat, az autót, vedd ki a bankból a pénzt, azt oszd el a testvéreim között, mert én most el szeretnék menni. Milyen érdekes, hogy a történetben lévő atya nem tagadja ki ezután a vagyomból, nem zavarja el, nem szídja össze, nem szól semmit. Azt mondja az ige, és megoszták köztük a vagyont. Ez a kisebbik fiú azt várta, hogy végre saját lábra állhat. Megmutathatja, hogy hogyan tud élni az atyától távol, hogyan tud boldogulni, és meg is mutatta. Azt hitte, hogy ha nincs fölötte kontroll, ha végre nem lesznek az atyai ház szabályai rá irányt adóan, akkor majd megmutathatja önmagától, hogy mit is ér, és hogy milyen jól is tud élni az apa nélkül. Aztán az ige azt írja, hogy messze vidékre ment, és ott eltékozolta az ő vagyonát. Mármint azt, amiről ő úgy gondolta, hogy ez az ő vagyona volt. De nem az övé volt, hanem az atyáé. Ezt szórta el. Kedves testvérek, az Istentől önmagát függetlenítő élet mindig tékozló élet. Ez az első üzenetünk. Amikor egy teremtmény elszakasztja magát a teremtőtől, akkor nem tud másmilyen élet lenni, csak tékozló. Attól függetlenül, hogy a zsebébe mennyi pénz van, hogy milyen ragyogás veszi körül, hogy milyen sikerei vannak, hogy hány ember veszi őt körül, az bizony tékozló élet. Mert az atyai házból nézve elszórt pénz, idő, fiatalság, erő. Az atyai ház ablakán át nézed-e az életedet? Hadd legyen ez az első kérdés. A saját életutadat már az atyai ház ablakán keresztül tudod-e nézni? Azaz tudod-e, hogy amit van, az nem a tiéd, hanem ajándék? Testvérek, mindenről kiderül, előbb vagy utóbb megértjük, hogy nem a miénk, ajándék, méghozzá ideig való ajándék. A heidelbergi káténk szépen megvilágítja ezt, mikor azt mondja, hogy mind testestül, mind lelkestül, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, az Úr Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Azaz én magam sem vagyok önmagamé. Hát még amim van. Mi mégis valamiért újra és újra elmegyünk otthonról.
és aztán törvény szerint tékozlunk. Nem tehetném azt a testemmel, amit szeretnék, mert nem az enyém. Nem tehetek bármit a másikkal, mert ő is az Úré. Nem kellene, hogy Isten tetszése ellenére válasszunk hivatást, párt. Ha csalódtunk, nem az ő döntése volt. Nem birtokolhatom a gyermekemet, a szerettemet, mert nem az enyém. Ideig való ajándék. Az időt, erőt, pénzt máshogyan kellene beosztani, mert bizony nem az enyém. Nem az enyém. És tényleg kiderül, valóságosan kiderül mindenről, hogy nem volt az enyém, de céllal kaptuk. Szent sáfárkodásra. Élni ajándékaival áldottan azt tud, aki nem függetleníti magát az atyától. Ez a fiatalabb fiú föntartotta, megtartotta az önmagához való jogát. Azaz ő akart dönteni mindenről. Ezt otthon nem tudta megtenni. Ott úgy érezte, hogy nem szabad. Ezért olyan helyre ment, ahol szabad tudott lenni. És az adventje a várakozása betöltetett. Honnan is indult a békesség, a nyugalom a szeretet házából? Aztán megérkezett a fény, a csillogás, az élvezetek szállodájába. Onnan elkerült egy cselédházba, majd onnan a disznóholba. Otthon fiú volt, úrfi. Most egy földműves szolgája lesz. Éhezik. A ruhái elkoszolódnak. Kedves testvérek, minél messzebb kerülünk Istentől, aki lélek, annál inkább testiesen fogunk gondolkozni, beszélni és tenni. A fiú útja éppen a trágyáig vezetett. Hogy az Istentől mennyire vagyunk távol, azt lemérhetjük az indulatainkon, a szavainkon, a gondolatainkon, amit mások nem látnak, és a tetteinken. Mert hogy ezek is el tudnak koszolódni. Csak annak a fiúnak látszott az elkoszolódott élete a ruháján. A nagyobbiknak meg nem látszódott. De mind a kettő elveszett volt. Ez a fiú szabadságra vágyott, de egy polgár szolgája lett. Neki ez kellett ahhoz, hogy magába szálljon. Hogy kiábránduljon az önmagába vetett hitéből és illúzióiból. Akkor magába szállt, és elhatározta, hogy bocsánatot kér, és hogy haza fog menni. És elindult. Ott akart lenni, ahol megértette már, hogy neki jó, az atyai házba újra. Az idősebb fiúról azt olvassuk, hogy amikor ez a kisebbik hazaért, akkor éppen a mezőn volt. Éppen munkában találjuk. Éppen dolgozott. Meghallotta a zenét és táncot, hívott egyet ezért a szolgák közül, és megkérdezte, mi ez a mulatozás itthon. Aztán megkapta a választ, megérkezett a te öcséd, hosszú idő után távoli vidékről, és mert az atyád egészségben nyerte őt vissza, boldogságában, örömében levágatta a hízott tulgot. És most nagy sokadalom örül együtt a tékozló fiú hazatérésének. Ennek az idősebb fiúnak ez az örömhír rossz hír volt. Rossz hír volt. Hát mi történik itthon? Ennek a idősebb fiúnak ez fájdalmat jelentett. Ez a fiú féltékeny. Ez a fiú féltékeny az atya szeretetére. Ez a fiú valamit alapvetően nem ért. Megharagszik és nem megy be.
Testvérek, ez a fiú azt hiszi, hogy megszolgálhatja, hogy ki érdemelheti az atya szeretetét. Ez a fiú, ez reggeltől estig lót fut, dolgozik és szolgál, mert azt gondolja, hogy megfelelhet az atyának, hogy eleget tehet az atyának, de nem tehet eleget, de nem felelhet meg, mert nem lehet megfelelni, mert nincs feltétel. Mert nincs feltétel. Pont a lényeget nem érti az idősebb fiú. Igen, ő a jó fiú, a precíz ember, a nagy munkabírású, ő a jó keresztjén. Észre sem veszi, hogy az ő szíve van tele elvárásokkal. Íme ennyi esztendő óta szolgálok néked, soha egy parancsolatodat át nem hágtam. Nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Csupa vád. Vádolja az atyát. Azt mondja, hogy ez a te fiad, nem az én testvérem. Ez a fiú nem örül. Harag, vád, ítélet, indulat. Ő nem akar táncolni. Ő nem akar énekelni, nem akar vigadni. Nem akar örülni a testvérének, mert nem tud. Sok ilyen keresztény ember van, aki azt hiszi magáról, hogy ő jó. Hogy ő különb. Úgy gondolja, mint ez a fiú. Hát én az Isten törvényein nem léptem át. Becsületes vagyok, igaz, dolgozok, szolgálok. És az életem valahogy mégsem úgy alakul, mint ahogy szerettem volna. Hát hol az öröm lakoma, Isten? Hol van az, ami nekem jár? Belül megítéli a testvérét, megbotránkozik. Ez az idősebb fiú is elmondja, hogy mi történt az öccsével. De sokan mondták nekem. Tudom, hogy mi történt ott. Ott voltál, kérdezem. Nem. Nem. De ő tudja, hogy mi történt. Ez a fiú is szépen elmondja, hogy mi történt az öccsével a távoli vidéken. Ő tudja. De nem tudja, hogy mi az elfedező szeretet. Azt nem tudja, hogy mi az irgalom. Ő azt hiszi, hogy ő különb az ő testvérénél. Mert ő nem járt a disznóvájunál. De azt elfelejti, hogy milyen lehetett az öccsének koldusként. Azt ő soha nem élte át, hogy mit jelent fizikailag éhezni, fázni, egy úri fiúnak rongyokba járni. Hogy mennyi lelkisebet hordozott ez a fiú, ez az ő öccse. Hogy milyen lehetett egy disznóvájú mellett élni. Ez nem jutott eszébe. Megérdemelte. Hát azt kapta, amit érdemelt. Ilyen ő. Testvérek, mi lenne velünk, ha azt kapnánk Istentől, amit érdemlünk? Elvesznénk mind. A jókkal kezdődően. Elvesznénk mind. A nagyobbik fiú az elvárásaiban élt. Ez volt az ő adventje. Haragudott az atyára. Várta a szeretetének, figyelmének jeleit. Meg akart felelni, eleget akart tenni. Testvérek, nem lehet megfelelni. Nem lehet. Ha beleszakadásig robotulunk, és szolgálatba állunk, akkor sem lehet megfelelni, megszolgálni. A feltételeknek eleget tenni. Mert a szeretetnek, Isten szeretetének nincsen feltétele. Erről szól a Golgotai kereszt, hogy ingyenes ajándék. Amiért nem tudunk fizetni. Jézus fizetett. De sok keresztény ember nem érti. Most azt látja az az idősebb fiú, hogy visszatért a szeretett rivális. Ráadásul úgy tűnik, hogy őt az apám jobban szereti, mint engem. Ennek levágja a hízott tulkot, ennek a kis parázna tékozló öcsémnek. Testvérek, az ilyen ember rendszerint az életével kapcsolatban elvárásokat támaszt Isten felé. De hiába mond évtizedeken keresztül imákat néha. Úgy tűnik, hogy az Isten süket, akinek imádkozik. Sokan mondták ezt is. Tiszteletes Úr, évek, évtizedek óta imádkozom, hogy változzon meg, hogy változzanak bizonyos dolgok. Igen, sokan vannak ilyenek, akik valóban fizikailag nem mentek messze Istentől, nem estek nagy bűnökbe, tisztátalanságokban. Sokat imádkoznak, mégis úgy tűnik, hogy kevés várakozásuk valósul meg. Mégis úgy tűnik, hogy az életük nem úgy alakul, mint ahogy szeretnénk. Úgy tűnik, hogy Isten nem hallja, amit mondanak. Pedig nem az Isten a süket, hanem az ilyen ember a vak. Aki nem látta, hogy a saját szívét kellene odavinni ez az Istenhez. A saját szívét. Oda kellene fény, irgalom és szeretet, elfogadás. Isten azt mondja, hogy nem áldozatot akarok, hanem hogy irgalmasok legyetek. Az ilyen lélek ugyanúgy megjárja a maga szenvedései útját, mint az a tékozló fiú, az öccs. Csak nem látszik. Vagy csak itt látszik. Ha ilyen ember vagyok, csalódok, törvényszerűen mindig csalódni fogok Istenbe, aki nem ad meg valamit, nem változtat egy helyzetem, egy emberem. Hát miért nem segítesz? Biztos, hogy azért van ez, mert a másikat jobban szereti az Isten, mint engem. Hát látom az életém. Biztos? Nézzük csak, testvérek, miben hasonlít ez a két fiú? Alapvetően abban, hogy mind a ketten vártak az atyától valamit, de nem az atyát várták. Mind a kettőnek kellett valami az apától. Az egyik vágyakozott, a másiknak elvárásai voltak, de az atya nem kellett. Az atyai házban az atya szeretet törvénye van jelen, egyiküknek se kell. Az egyik fiú kitör, a másik beletörődik, de kiderül, hogy egyik váradalma se teljesedik. Mind a kettő csalódik. Az egyik fiú a körülményei megváltozásától várja a maga boldogságát és kiteljesedését. A másik fiú az atya megváltozásától. Nem döbbenetes? Az Isten legyen más. Jutalmazzon úgy, ahogy én megérdemlem. Mert megérdemlem, megszolgáltam. Micsoda vaklázadás ez. És az atya nem fed. Nem szól. Mind a két fiúra igaz, hogy nem érzik jól magukat otthon. Mind a ketten távolvalók. Az egyik csak fizikailag, a másik lelkileg. És hasonlóak abban is, hogy törvényszerűen csalódnak, mert nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elvárták. Nem tudom, hogy te látod-e magadat a történet valamelyik szereplőjeként. Kerested-e már a siker, a csillogás, az önmegvalósítás útját, és ragadtál-e sárba, mint az a kisebb? Vagy éltél-e örömtelenül, önigazultam? Én tudom a magam életéről, hogy mind a két fiú én voltam, és én vagyok. Az elmúlt hetekben, Istennek legyen hála, sok szép gyülekezeti eseményünk volt, közös karácsonyozások, és rendszeresen adunk ilyenkor igéket ezeken a kisköri találkozókon, ünnepeken. Az egyik ige, amit a múlt hétre kaptam, ez volt. Csillapodjál le az Úrba, és várjad őt. Testvérek, az elrontott adventjeink, abban állnak, hogy nem várjuk az Urat, csak valamit várunk az Úrtól, mint a fiúk. Nézzétek csak, amikor a fiatalabb fiú hazatér, megkapja valamit is. Azt mondja az atya, hozzátok a legszebb ruhát, adjátok rá. Adjatok a lábára sarut, amivel a földdel érintkezett, a sárral az ember lába. Adjatok rá sarut, ti, szolgák, hozzátok a gyűrűt, azaz visszafogadlak fiammá, mert a szívemben mindig az voltál. Ha valaki adja a valamit is, jó kedve szerint, sokkal többet adva, mint amit ez a fiú várt. Ő csak béres akart lenni az atyai házba. Csak fogadjon vissza. Nem. Újra a fiammá lehetsz. Amikor a bűnbánó ember szíve az atya szívéhez ér, akkor változik meg minden. De jó lenne, ha nem csak valamit szeretnénk Istentől, hanem őt magát. Milyen az atya, és hogyan vár ő? Testvérek, az atyának nincsenek elvárásai. Semmit nem kért a fiaitól. Ilyet nem olvastam. Nem mondja, hogy nem mehetsz el. Nem mondja, hogy mit képzelsz magadról, hogy kikéred a vagyont. Az atya nem tart vissza, nem küld el, nem kér, nem vár. Nem mondja nekik, hogy itthon kell maradni. Az atya adventje várása a fiai szívének szól. Ő a fiai lelkét várja. Nem tőlük valamit, ahogy a fiúk, hanem őket. Kedves testvérek, Isten azt szeretné, ha vele maradnánk. Ha szeretnénk őt, ha nem akarnánk újra és újra elmenni, közeli és távoli utakon, fizikailag és lelkileg. Úgy tűnik, hogy a tékozló atya az, aki adja folyamatosan és szüntelenül a szeretetét, és a fiainak nem kell, nem jó nekik otthon. Az atya csak vár, de mégsem mozdulatlan. Ki jár naponként a kicsi fia elé? Várja. Azt mondja az ige, hogy az atya látja meg a fiút, mert az bukdácsolva jön haza lehajtott fejjel. De az atya meglátja a hazainduló fiút, messziről. Aztán azt mondja az ige, hogy megesik rajta a szíve. Testvérek, az Istennek megesik rajtunk a szíve, mert tudja, hogy nyomorultak vagyunk. És jöhetünk hozzá sárosan és elrongyolódottan és koszosan. Mert így öleli át azt a fiút is. Ő csókolgatja meg. Ő esik a nyakába. Egy tekintélyes gazdag úr nem szaladgált. Nem futkosott egy idős, tekintélyes férfi. Rohan a fia elé. Szalad. Nem méltóságán aluli. Aztán visszafogadja fiának. Az atyát nem az boldogítja, ha valaki sokat dolgozik, hogy neki szolgál, hanem ha vele lehet a szíve. Az atya ezt várja. A szolgálat majd ennek lesz a következménye. A fiú bűnvallását végig sem mondhatja. Atya nem engedi, nem is mond semmit. Mert az atyának a tettei beszélnek. A várakozása. Az, hogy elé fut, hogy megöleli, hogy megcsókolgatja, hogy átöleli. A szavai helyett elmondják a tettei. Hát ilyen az atya. Az Isten arra vár, hogy engedjük őt, hogy szerethessen bennünket. Ez az atya adventje. És ha átéljük, mint a kisebbik fiú, örömünnepet ülünk Istennel. Miközben zajlik a vigadalom, a A boldog apa ünnepel, mondhatnám önfeledten, de nem. Mert indul a másik fia elé is, testvérek. Talán évek óta nem látja ezt a kisebbiket. Boldog, táncol, énekel, ünnepel, vígad, de nem felejti el a másik fiút. Ez az ő várakozása, hogy elindul azután is. Ő megy ki a házból, hogy behívja ezt a másikat is. Gyere, örülj velünk! Az atya mind a két fiának elébe megy, és aztán az idősebb fiú vádló szavaira felel. Fiam, itt élsz mellettem, mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd. Ki tiltotta meg, hogy a barátaiddal legyél? Ki tiltotta meg, hogy örülj, hogy vígadj, hogy legyél felszabadult, hogy táncolj, hogy énekelj, hogy vágj le magadnak egy állatot, és egyetek, igyatok? Megtiltottam. Testvérek, az atya szabad. Az atya szabad. Szabad elvárások nélkül szereti a fiait. Nem parancsol, nem tilt, nem kér. A nagyobbik fiának is azt mondja, örülnöd kellene. Nem kell. De örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred megjött. Ez a te testvéred megjött. Hogy meghalt és feltámadott. Hogy itt van újra köztünk. Ezt az atyát nem kötözi semmi. A fiai szeretetlensége, hűtlensége, irítsége semmi nem kötözi. Akkor is szabadon szeret, mert nem tehet mást az Isten. Mert ő ilyen. Mozdulatlan mozdulóként hosszan tűr és vár. Várja, hogy hazamenjünk. Várja, hogy megbocsáthassam. Várja, hogy átölelhessem, hogy lakomára hívjon, élő közösségre önmagával. Nagyon várja, hogy tiszta ruhát adhassam, sarut a lábainkra, gyűrűt a kezeinkre. Hogy igazán fiakká legyünk, szív szerint. Nem szívszorító, hogy az atya vár bennünket, csak vár, remél, hisz és szeret. Ideje volna visszaindulnunk. Nem kell. Parancs az atyai házból most sincs, de az atyai ház ajtaja nyitva van. Ott a messze földön, árván hontalam, hold meg a kiáltást, fiam, fiam. Vár atyád szerelme, vár rád vígasza. Jöjj a messze tájról, ó, jöjj haza. Imádkozzunk. Aki volt már a te közeledbe, igazán szív szerint pontosan tudja magáról, hogy mind a két fiú lelkülete ott él a lelkében. Ilyenek vagyunk, Urunk, tékozló gyermekeid, közel-távol lévők. Vannak, amikor, van olyan, amikor a vágyaink után megyünk, amikor összekoszoljuk magunkat, amikor sárosak leszünk. Van, hogy eljutunk egész a disznóig. És van, hogy a te közeledben leszünk nagyon távolvalókká, hidegekké, ítélkezővé, irgalmatlanokká. Szeretnénk otthon lenni. Szeretnénk békességben lenni. Szeretnénk, hogyha a szívünk egyre szabadabban tudna szeretni. Látjuk, Urunk, hogy a te szíved ilyen szabad, hogy téged nem lehet megsérteni, megbántani. Ó, de könnyen bántódunk, sértődünk. És mennyi bántást és sértést okozunk embertestvéreinknek. Megdöbbentő, Urunk, az a szeretet, az a szabad szeretet, ahogy te viszonyulsz mi felénk.
mi tékozló fiak szeretnénk egyre inkább atyává lenni. Olyanná, amilyen te vagy. Úgy lenni az emberek között, olyan lélekkel, szeretettel, hittel, megbocsátással, amit mi tapasztalhatunk, hogyha hazaérkezünk hozzád. Kérünk most a mi karácsonyunkért, hadd legyen valósággá az, hogy miközben te megszületsz itt, miközben hazatalálunk te hozzád. Add, Urunk, hogy hadd tudjunk oda jutni te hozzád, abba a házba, ahol csend van, szeretet és békesség. Könyörülj meg rajtunk, mert magunktól oly nehezen indulunk. Könyörülj rajtunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást a testvéreknek, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy megjelent nagyon szép, igényes, színes, gyülekezeti hírmondó újságunk, a karácsonyi szám, a szolgálatot teljesítő, kiáratnál szolgálatot teljesítő presbiter testvérektől lehet elvenni. Szeretettel ajánlom. Hirdetem továbbá a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink. December 25-én, szombaton, karácsony első napján, délelőtt 10 órától, úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk, ugyanígy 26-án, vasárnap. A következő legközelebbi gyülekezeti alkalmaink december 31-én, este 6 órától itt a templomunkba évzáró istentiszteletünk, és 2011-én, január 1-én, délelőtt 10 órától áldást kérő istentiszteletet tartunk. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Tapalaga Ottónét, aki 74 esztendőt élhetett mi közöttünk. Az Úr Jézus mondja, ha valaki hisz én bennem, ha meghal is, él. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett gyászoló hátramaradt testvéreinknek. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a gyülekezetünk lelkipásztora ma délelőtt Soroksáron szolgál. Este 6 órától, a mai napon, este 6 órától kórusunk karácsonyi koncertje lesz itt a templomunkban, adventi készülődésünk lezárásaként. Hirdetem a testvéreknek, hogy megtartottuk bűnbánati estéket, majd a réteg csoportok karácsonyait is. December 12-én, vasárnap, asszonykarácsony volt gyülekezetünkben, szeretett vendégséggel és műsorral. 13-án a fiatal felnőttek ünnepe zajlott. 16-án a férfi kör tartotta karácsonyát. 17-én az összevont ifjúsági csoportok ünnepeltek. 18-án szombat délelőtt hittanosaink, gyermekeink ünnepi műsorát nézhettük, hallgathattuk meg. Hirdetem tehát még egyszer, hogy ma este 6 órakor kórusunk koncertje lesz itt a templomba.
jöjjünk testvérek és hívogassunk másokat is. Végül ne feledkezzünk meg a karácsonyi hála áldozatról sem. Keressük ki és énekeljük Isten tiszteletünk végén 277. számú dicséretünk első versét. A 277. számú énekünk első verse így kezdődik. Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem.